Szeretettel köszöntök mindenkit szombatnapi istentiszteletünk alkalmából. Bibliánkat nyissuk meg, és a példabeszélek könyvének 23. fejezetéből olvasom a mai alapigénket. Példabeszélek 23. fejezetének a 7. versét. Először úgy, ahogy a fordításunk olvassa, illetve annak az első gondolatát. Mert amint aki számítgatja a falatot magában, olyan ő. Itt látjuk, és akik már hosszabb ideje olvasnak Bibliát, tudjuk is, hogy a dőltbetűs részek azok fordítói kiegészítések, tehát hogy az eredeti szövegben, illetve hát az eredeti szöveg alatt ugye nyilván annak a régebbi másolatait értjük, hát ugye az eredeti legelső szövegek azok nem kerültek elő, de az eredeti szövegben ezek nem szerepelnek, és ilyenkor érdemes elővenni időnként más nyelvi fordításokat is, és a legtöbb angol nyelvű fordítás például ezt olyan mondattal adja vissza, hogy mert amint gondolkodik magában az ember, olyan ő. Tehát amint gondolkodik magában az ember, olyan ő. Érdekes ez az igevers, mert ez gyakorlatilag azt mondja nekünk, hogy az, hogy milyen lesz az életem, és végül is milyen emberré leszek az életem során, az legelső sorban a gondolkodás módon fogja meghatározni. Amint gondolkodik az ember magában, a szívében, olyan ő. Ez fogja meghatározni az életét. Hogy ez mennyire így van, ez igaz ugye a helyes gondolatok esetén is, hogyha helyes gondolatokat engedek be a gondolatvilágomba, akkor az a jellememet és a cselekedeteimet és a szavaimat is a jó irányba, az Isten szerint kedves irányba fogja formálni, irányítani, változtatni. Ha azonban ezek a gondolatok helytelenek, és azokon időzöm, akkor pedig ebbe az irányba fog átalakulni a jellemem, hiszen tudjuk, hogy a jellem az nem az egyes időnkénti cselekedetekből épül föl, hanem a szokásos cselekedetekből, a szokásos kijelentéseinkből. Viszont ezek a cselekedetek, ezen kijelentések mögött a gondolkodásmódunk áll. Az áll, hogy milyen gondolatokat engedtem be a belső lényembe. És hogy ez mennyire fontos dolog, erről mindannyiunk által ismert, jól ismert igeversben szól Pál apostol, hogy mit tanácsol nekünk, hogy milyen gondolatokat engedjünk be a mi belső lényünkbe, miről elmélkedjünk, miről gondolkodjunk. A Filippibeliekhez írt levél 4. fejezetének 8. versét olvasom. Továbbá, atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény és van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Tehát ugye itt Pál arról szól nekünk, hogy azok a gondolatok, amikkel mi foglalkozunk, azok tiszta, igazságos, jóhírű gondolatok legyenek. Na most, mi az, ami ebben a világban ilyen? Hát ebben a világban ugye egyre kevésbé vannak ilyen dolgok, már úgy elmosolyodik az ember, és örül a lelke, amikor találkozik ilyesmivel, ami tényleg igaz, tiszta, jó, amin érdemes elmélkedni. Hogyha a világra szegezzük a tekintetünket, akkor ilyen gondolatok azok ritkán fognak beférkőzni a mi elménkbe. Viszont ugye van valaki, aki tökéletes, aki tiszta, aki igazságos, aki jóságos, és ha róla elmélkedünk és róla gondolkodunk az ő csoda dolgairól, amit a Bibliában is olvasunk, és amit mi megtapasztalhatunk a saját életünkben is, akkor valóban ezek a gondolatok fogják kitölteni az életünket. Itt nem arról beszélek, hogy e világnak a jelenségei, a problémái iránt legyünk mondjuk érdektelenek, vagy érzéketlenek, vagy tudatlanok. Nem erről beszélek. Nyilvánvaló, hogy egy keresztény ember nek a kereszténységéhez hozzátartozik bizonyos fokú tájékozottság is. De nagyon veszedelmes a mai idő, mert rengeteg hírforrásból ömlenek felénk, szó szerint ömlenek, nem is tudok jobb kifejezést erre a hírek. Tehát tényleg olyan, mintha az ég csatornái megnyílnának, és egy hatalmas zivatar vagy zápor, ami sokáig tart, úgy bőségesen áztatna minket. Na így jönnek a világnak különféle hírei. Ugye ezek a felgyorsult világunknak a jellemzője, hogy ezeket a híreket gyakorlatilag képtelenség lenne feldolgozni mindet teljes mértékben. Hogyha egész nap azzal foglalkoznék, akkor is képtelenség lenne feldolgozni ezt, viszont ez nagyon káros hatással bírna ránk. Ugye nagyon könnyen bele tudunk esni abba a hibába, hogyha tájékozódni akarunk a világ dolgai felől, már pedig nem jó az, hogyha teljesen tájékozatlanok vagyunk e felől, több okból fogva se jó, akkor viszont gyakran beleesünk abba a hibába, hogy túl sokat foglalkozunk ezekkel. És ugye a bibliai törvényszerűség az, hogy amit szemlélek, abba az irányba fogok átalakulni. És e világnak a dolgaiban bizony nem lehet túl sok jót szemlélni. Ahogy a történelem vége fel haladunk, ugye egyre inkább igaz lesz ez, hiszen ugye azt mondja az írás, hogy amikor megsokasodik a gonoszság, akkor sajnos nagyon sokakban még a szeretet is ezzel mint egy párhuzamosan meghidegül. Tehát ugye a világ az nem ad nekünk ilyen gondolatokat, hanem pontosan ezekkel legtöbbször ellentétes gondolatokat. Nem azt akarom mondani, hogy a világban nincsen semmi jó, meg hogy az emberekben nincsen semmi jó, de ahogy tanultuk is délelőtt, ugye minden jó adomány az felülről származik. Tehát amikor az emberekben látunk jót, vagy akár a világban látok olyan embereket, akár nem is ismerik Krisztust mondjuk, pláne nem kötöttek vele szövetséget, és mégis cselekszenek jó dolgokat, tényleg olyan dolgokat, ami az Isten mérlegén is megáll, akkor biztosak lehetünk abban, hogy ezt a Szentlélek befolyására cselekszik. A Szentlélek hatásának engedtek, noha nem tudatosan. Ezzel ellentétes dolgot is mond az írás, hogy mi az, amit viszont tartsunk távol magunktól, hogyha visszalapozunk a példabeszédek könyvéhez, akkor egy fejezettel hátrább lapozva a 24. fejezethez, ugye azt olvashatjuk a 24. fejezetben, a 9. versben, tehát példabeszédek könyve 24. fejezet 9. versében, hogy a balgatag dolognak gondolása bűn. Most csak idáig olvasom. A balgatag dolognak gondolása bűn. Ugye ezt a két verset, hogyha összerakjuk, akkor tényleg látjuk a példabeszédek 23.7 és a példabeszédek 24.9-ből, ugye, hogy valóban, hozzávéve a Filippi 4.8-at, valóban a gondolkodás módon nagyon sok minden múlik, hiszen minden a gondolatainkból indul ki, és óv minket az írás a helytelen dolgokon való elmélkedésen, és arra bátorít minket, hogy a helyes, jó, tiszta, jó hírű, szent dolgokról elmélkedjünk. Ez lehet a gondolkodás módunk egyik alappillére. Tehát egy alap dolog az, hogy mit engedek be a belső lényembe, a gondolatvilágomba. Persze ezt nem lehet parancsba adni. Tehát ugye az, mind szeret gondolkodni az ember, mind szokott gondolkodni az ember? Hát általában azon, ami valamilyen módon szeret, amit jónak, helyesnek tart. Tehát ezért mondjuk azt sokszor, hogy a lelkiismeretünk sem lehet abszolút mérce, mert hogyha a lelkiismeretünk valamiért nem jól működik, akkor tarthatok helyesnek, akár lelkiismeretem szerint is, tartatok helyesnek olyan dolgokat, amik valójában helytelenek. Tehát ugye itt is fontos a mércének a szerepe, hogy amikor eldöntöm, hogy mit engedek be a gondolataimba, és mit zárok ki onnan, akkor hogy milyen mércét veszek ehhez alapul. Ugye hát nem véletlenül néztünk bibliai igéket, mert a Biblia az egyetlen biztos mérce, amivel megcselekedhetem azt, hogy a helytelen gondolatokat kizárom, és a helyes gondolatokat engedem be a gondolkodás világomba. De a gondolkodás módomnak ezen kívül milyen alappillérei jó, ha vannak, és amelyek stabilan állnak. Az egyik ilyen alappillér a Krisztus középpontú gondolkodás. Na most természetesen ugye az ige hirdetések többsége ugye azoknak szól, akik valamilyen módon már ismerik a Bibliát. Nyilván egy olyan embertől a tudatos Krisztus középpontú gondolkodás nem várható el, aki nem is fogadta el Krisztust annak, aki. De nyilvánvaló, hogy akik elfogadtuk, azok esetében jó, ha a gondolkodásmódunk az ilyen, hogy Krisztus áll a gondolkodásmódunknak a középpontjában. Ezt olyan csodálatosan megfogalmazta Pál apostol, amikor azt mondta a korintusbelieknek, ugye a korintusbelieknek mondta ezt Pál apostol, hogy miről akar tudni közöttük. Ugye a korintusbeliekhez írt első levél második fejezet második versében így fogalmaz az apostol, mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. Azt mondja az apostol, hogy ez kell, hogy legyen a mi gondolkodásunknak a középpontja. Ő maga is, bár hát azért a Páli leveleket olvasva semmiféle kétségünk nincsen, hogy az apostol nem csak a Biblia terén bírt nagy igeismerettel, hanem a világi tudományok terén is, hiszen gondoljunk csak arra, amikor az Athénban ugye szólt az aténiakhoz, akkor egy kicsit felvillantott abból a világi tudományból is, aminek a birtokában volt, és mégis azt mondja az apostol, hogy ő arról végzett, hogy a korintus beliek között, de egyébként másutt is ez volt rá jellemző, nem akart másról tudni, mint Krisztusról, mint megfeszítetről. És ez kellene, hogy a mi gondolkodásmódunkban is a középpontban álljon. Nem véletlenül olvassuk Ellen White-tól is azt, hogy olyan szeretetteljesen tanácsol minket, hogy nagyon jó lenne, és tényleg az életünkben egy fontos változást tudna előidézni, és ezt a változást tudná felerősíteni, hogyha egy órát idéznénk mindig, minden nap Krisztus keresztjéne. Hát erre szoktak ugye az emberek rossz pillanataimban, még lehet, hogy én is egy kicsit ugye felsóhajtani, és olyan furcsán nézni, hogy de hát a mai rohanó világban hogyan lehetséges ez, hogy egy órát idézzek naponta Krisztus keresztjénél, ami azt jelenti, hogy elmélkedjek arról, hogy mit is jelent számomra az Istennek meghozott áldozata. Mit jelent ez számomra ma is? Nem úgy általában csak az emberiség számára, hanem számomra ma is. Azért van erre lehetőség. És ez is a gondolkodásmódnak egy alapja kell, hogy legyen, hogy fontossági sorrendbe kell állítani a dolgokat. Tehát vannak dolgok, amik fontosak, vannak dolgok, amik még fontosabbak, és vannak dolgok, amik legfontosabbak. Ugye ezt az írás is segíti, ezt a fontossági sorrendet a mi életünkben, hiszen mit tanácsol ugye az írás nekünk? Keressétek először Isten országát és az ő igazságát. És mindazok, amik felől szoktunk aggodalmaskodni. Ugye hát ki most gondolja végig, hogy mi felől szokott aggodalmaskodni, azok megadatnak néktek. Azok pont úgy fognak megadatni néktek, hogy néktek az áldás lesz. Se nem több, se nem kevesebb. Most csak egy dolgot említenék így, ami ma sok ember gondolkodásának középpontjában van, az anyagi javak. Ugye, és arról az írás is mit mond, hogy kerülendők ott is a szélsőségek, hiszen nem jó az, hogyha ember túl gazdag lesz, nagyon kevés olyan ember van a Földön, akit nem ront meg a hirtelen jött nagy gazdagság. De ugye azt is mondja az írás, hogy szegényé se tegyen minket az Isten, hogy nehogy véletlenül ugye megtagadjuk. Tehát nagyon sokszor az ember ezt a két szélső állapotot nem tudja jól kezelni, azért az Isten ebben is tartós segítséget ad. Ugye Pál mit mondott, hogy ő megtanult bővölködni is, és szűkölködni is. Ugye ez valóban egy tudománya az Istennek, és tudománya lehet nekünk is, embereknek is, hiszen megtanít minket az Isten erre, de azért azt látjuk, hogy a két szélsőség közül egyik sem jó. Nagyon sok hétköznapi példát is lehetne mondani, bibliai példákat is lehetne mondani, amikor megrontja az embert a pénz szeretete, megronthatja az embert a nagy vagyon, de ez csak egy ilyen kis kitérő volt. Ugye a Krisztus középpontú gondolkodásnak egy másik lényeges vonatkozása az, hogy ki is nekünk Krisztus. Hogy tekintünk Krisztusra? A korintusi első levélben nem kell lapoznunk egy oldalt sem, csak az első fejezetre egy kicsit feljebb néznünk, és azt mondja itt a 30. versben az apostol, hogy tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lett nekünk Istentől, igazságul, szentségül és váltságul. Ugye a váltságról már ejtettem néhány szót, és fogok még ejteni néhány szót. Most ezek közül a bölcsességet ragadnám ki, mint olyan dolgot, ami engem különösen megérintett, nem azért, mert tanár vagyok, és bölcsnek tartom magam, hanem azért, mert a tanár az nagyon sokszor kerül olyan helyzetbe a munkája során, hogy bölcsességet kérnek tőle, ugye tanácsot kérnek tőle. Hát mondjuk nem feltétlenül bibliai tanácsra kell gondolni, lehet, hogy van, aki már megfogott az, és esetleg olyat is kér, de azt általában nem az óra közbe szokta, hanem mondjuk például egy feladat megoldásához bölcsességet, tanácsot, hogy hogyan induljon el, akkor ugye elmondja a diák, hogy ő valamit ugye nem tud, és akkor erre rákérdez, mert nyilván, hogy megoldjon egy feladatot, abba akadályozza az, hogy valamit nem jut eszébe, valamit nem tud, és akkor ezt megkérdezi. És emlékszem, hogy voltam egyszer, többször is egy hétig tartott egy ilyen, nagyjából helyettesítettem az iskolában is, és nem tanítottam abban az osztályban, ahol helyettesítettem matematikát, és mondtam, hogy kérdezzenek bátran. Hát azon az órán nem mert kérdezni senki. Tehát ugye ez nem ült ez a bátorítás, és a következő óra elején jelentkezett valaki úgy kicsit bátortalanul, hogy neki az egyik házi feladata a gondja volt. És hát akkor kérdeztem, hogy mi volt a gondja, elmondta, és akkor megbeszéltük. És utána jöttek a kérdések. És azért jöttek a kérdések utána, mert az Isten kegyelmes volt velem, és nem reagáltam le a kérdést úgy, hogy de már ezt régen tudnod kellene. Vagy már százszor elmondtam. Ugye ismerős a tanároknál ez az adott esetben a szófordulat, de nem csak a tanároknak lehet ez ismerős, hanem ugye mindenkinek, hiszen szülőként is sokszor kérnek tanácsot a gyerekek tőlünk, és nem jó ez, ha ilyen mondatokkal nyitunk, mert ez el fogja venni a kedvet attól, hogy valaki kérdezzen, hiszen mi van e mögött, hogy már százszor elmondtam, ezt már régen tudnod kéne, ezt már 5 éve tanultuk, és még most se tudod. Hát amögött az van, hogy ugye vagy nem vagy elég szorgalmas, vagy nem figyelsz, vagy nem tanultad meg, és így tovább, és így tovább. De nézzük meg, hogy az Isten hogy ad bölcsességet az embernek, amikor az ember kér tőle. Pedig azért érzitek a fokozatbeli különbséget. Tanárdiák, és akkor milyen különbség van az Isten és az ember között? Amikor az Istenről mit mond az írás, hogy milyen az ő bölcsessége? Végére mehetetlen. És még azt is mondja, hogy amikor mi hitetlenkedünk, azért elég sokszor előfordulunk az életünk során, akkor ő milyen marad? Ő hű marad. Mert ő magát meg nem tagadhatja. És így van az, amikor bölcsességet folyamodunk hozzá, mondhatnál nekünk, hogy fiam, hát hányszor olvastad már az írásban? Hányszor kérdezted ezt már? Mondhatná ő aztán tényleg. És mégis mit olvasunk Jakab levelében erről? Amikor bölcsességet kérünk az Istentől, akkor az Isten hogy ad nekünk bölcsességet? Lapozzunk oda Jakab leveléhez, és az első fejezet 5. verse szól erről, ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik neki. Na most, amikor én azt mondom egy diáknak, mondjuk, hogy már százszor megmondtam, mielőtt válaszolnék a kérdésre, hát ez volt a szemrehányás, ugye? Tehát úgy adok bölcsességet, hogy először adom a szemrehányást, és utána jön a bölcsesség. halljon. Ha már egyáltalán arra lesz nyitott füle. De az Isten azt mondja, hogy szemrehányás nélkül ad nekünk bölcsességet. Olyan szelíden jegyezte meg időnként Krisztus azt, hogy amikor kérdezett valamit egy írástudó, és Krisztus azért tudta, sejtette, hogy az írástudó ezt ismeri. És akkor olyan visszakérdezett, hogy mind van megírva az írásban, hogy olvasod. Tehát nem ilyen mondatta, hogy már százszor elmondtam. Tehát ennyit arról, hogy ilyen kis dolgokban is tud az Isten bölcsességet adni nekünk. Mert ilyen kis dolgokból tevődnek össze aztán a nagy dolgok. Higgyétek el, hogy egy-egy apró mondattal nagyon sok mindent, ha olyan, el lehet rontani, ha meg az ellenkező, akkor nagyon sok mindent helyre lehet tenni. És akkor ugye eszembe jutott nekem néhány ilyen óra után az, hogy amit Ellen White mond valahol, most nem néztem meg, hogy pont hol, nagyon tömör és hát tényleg szívhez szóló megjegyzés, hogy jóvá szídni még senkit sem sikerült. Ez nem azt jelenti, hogy időnként nincs meg a helyreigazításnak a szükségessége, de jóvá szídni még senkit sem sikerült. Tehát, hogyha valakit állandóan csak szídunk, akkor ne csodálkozzunk rajta, hogy nem a jó irányba változik. Na erről csak ennyit, így röviden, hogy az Isten bölcsességül is lett nekünk, hogy Krisztus bölcsességül is lett nekünk, és ez most csak egy igevers volt, és ebben is azért vannak megszívlelendő dolgok. Egy kicsit visszatérve Krisztus keresztjéhez. Ugye volt már olyan gondolatotok az életben, most nem kell, csak magatokba válaszoljatok, de hát ha valaki meg akarja osztani, megoszthatja nyilván, majd ebéd közben is, hogy volt már olyan gondolatotok az életben, amikor azt gondoltátok, hogy hát tudjuk, hogy az Isten jó, tudjuk, hogy az Isten igazságos, irgalmas, de mondjuk olyan helyzetekbe kerültem, hogy ezt megkérdőjeleztem. Hogy úgy általában tudom, hogy az Isten igaz, irgalmas, betartja az ígéreteit, de valahogy úgy érzem valami miatt, hogy velem bizonyos dolgokat nem tart be. Ugye az embernek, ha rossz napjai vannak, akkor előfordulhatnak ilyen gondolatai, amikor ilyen kételyeket enged meg magában. Na de mit mond erre az Isten, hogy az Isten igéje mond erre valamit, hogy az Isten szeretetében, jóságában jogunk van nekünk kételkedni? Természetesen olyan értelemben jogunk van, hogy nyilván szabadon döntök, és azt teszek, amit én jónak látok, de hogy célszerű-e ezt tennem? Hogy racionális-e ez a gondolat, igaz-e az a gondolat, hogy az Isten jóságában kételkedik az ember, és nem úgy általában a jóságában, hogy úgy mindenki iránt jó-e az ember, bocsánat, az Isten, hanem úgy személyesen irányomban is megteszem mindent. És itt is központi kérdés Krisztus keresztje. Azt mondja Pál apostol, hiszen a Róma beliekhez írt levél 8. fejezetében a 31-32. Verset olvasom. Mit mondunk azért ezekre? Az Isten velünk, kicsoda ellenünk. És most figyeljünk, ki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Tehát amikor valamilyen ajándékot az ember az Istentől nem kap meg, most persze olyan dolgokra gondolok, amire van az Istennek ígérete, akkor nem az kell, hogy legyen az első gondolata az embernek, hogy akkor megkérdőjelezi az Isten jóságát. Hiszen azt mondja az apostol, hogy aki az ő egyszülött fiát mindnyájunkért odaadta. Ugye a szombatiskolára utalva, melyik világi uralkodó lenne képes erre? Ugye e világ a bűn törvénye alapján, az önzés törvénye alapján működik. Az Isten nem így működik, hanem a lázadókért, az ellene lázadókért odaadta az egyszülött fiát. Akkor te ember, mondja nekem mondjuk Pál, de hát az nem csak Pál, hanem a Szentlélek által ihletett ige. Te mi módon kételkedsz abban, hogy az Isten, ha az egyszülött fiát odaadta, érted személyesen is, akkor mi módon ne adna mindent neked? Te mi módon jogos ez a kételkedés? Gondolkodjál rajta, ember, hogy jogos-e ez a kételkedés, hogyha ilyen gondolatot az ember megenged magának. Ezért is nagyon fontos dolog a kereszt fényébe állítani mindent. Mert még a legsötétebb órában is, amikor olyan körülmények veszik körül az embert, hogy tényleg azt látja, hogy a felhőzeten nincs egy része, ahol csak egy picike kis napsugár lesüthetne, akkor is ugye ez a gondolat eszébe juthat, hiszen a kereszt az ott van. És akkor jut eszünkbe ilyen borús gondolat, hogy az Isten velünk nem olyan jó esetleg, mint ahogy megígérte, vagy mint ahogy másokkal jó. Ez egyébként nagyon veszedelmes dolog az összehasonlítgatás, de erre most nem akarok kitérni. Ha akkor az ember a kereszt lábához vonul gondolatban, akkor ezek a gondolatok megszűnnek. Mert azért kell erről elmélkednünk, hogy mit is jelentett az Istennek az, hogy odaadta az ő egyszülött fiát. Milyen szeretet fejeződik ki ebben? És ha ilyen ez a szeretet, akkor vajon bármit is visszatartaná? Ezért a jogos gondolkodás ilyenkor az, hogy keressem azokat a dolgokat, hogy vajon egy adott ígéret miért nem valósul meg. És ez sokféle ígéretről el lehet mondani. Hiszen nézzetek meg egyébként, hogy amikor Sátán kikérte Jóbot, akkor Sátán mit mondott az Istennek, hogy miért kérte ki Jóbot? Emlékeztek erre? Igen, hogy megpróbálja, de mivel vádolta meg Jóbot is, meg szegről végre az Istent is Sátán? Hát ugye, hogy Jób azért szereti az Istent, ugye az Jób az érdekből szereti az Istent, mert az Isten megvédi, körülveszi mindenét, amilyen van. És egyébként ugye ezt tapasztaljuk az életünkben, hogy nagyon sokszor körülveszi az Isten a dolgainkat, amink van. Volt olyan testvér, aki mesélte, hogy egy Budapest környéki településen nagy vihar volt, és hát az ők is házikója az régi, nincs már se ereje, se pénze arra, hogy felújítsa, és hát ugye tartott tőle egy kicsit, hogy mi lesz azzal a régi házikóval a nagy viharban. És akkor körülötte lévő új építésű házak megsérültek, annak meg semmi baja nem volt arról, 2 centi vakolat nem jött le. Tehát ugye sokszor van ez, hogy megtapasztalja az ember, hogy megóvja az Isten mindenét, amilyen van. Ugye, és itt is ugye azért kértek így Sátán, az Isten és ember ellensége Jóbot, mert valóban ugye mi a kikéretésnek mindig a lényege, hogy valami olyasmit vonjon meg az Isten, amit egyébként ő örömmel ad. És akkor nézzük meg, hogy vajon Jób erre hogy reagál. Hogy vajon Jób akkor is szereti az Istent, amikor az Isten az óvó és a védő kezét ugye hátrébb vonta. És ugye mit tapasztaltunk? Igen, hogy nem változott semmi. Ugye, hogy Jób akkor is szerette az Istent. És utána, amikor már saját magát érték a csapások, bár ugye azért azt nem mondhatnám, hogy saját magát nem érintette, amikor elvesztette az összes gyerekét, meg mindenét, amilyen volt, de amikor már a saját egészségét érintette a csapás, akkor sem változott Jóbnak az Isten iránti szeretete. És ez csak akkor tud az emberben meglenni, hogyha tényleg minden nap egy órát a kereszt lábánál tölt. Mert sok minden változhat ezen a földön, sok mindent megengedhet a gonosznak az Isten, de egy dolgot akar ilyenkor az Isten megmutatni, ilyen kikéretésben van valaki, hogy nem önző módon szereti az Istent az illető, hanem teljes szívéből, függetlenül a körülményektől és a helyzettől. És ez Isten nevének egy nagy megdicsőítése volt, ugye, Jób esetében is. Na most ez tényleg a kereszt nélkül nehéz ide eljutni. Azért is fontos a kereszt, ugye, mert az idők végéhez közeledve nagyon sok aggodalma lehet az embernek. Hiszen sűrűsödnek ugye az idők jelei, azért az ukrán háború ugye itt van a közelünkben, hát ugye határosak is vagyunk Ukrajnával, Izrael az messzebb van egy kicsit, de hát a mai technológiai feltételek mellett az a távolság se egy nagy távolság, tehát sűrűsödnek az idők jelei, és sokféle félelem hatalmába keríthető az embert. De hogyha a kereszt lábánál időzök egy órát, akkor meggyökeresedek, megerősödök az Isten szeretetében. És mit mond az ige János első levele szerint, hogy mi az, ami a félelmeinket elűzheti? Az, hogyha teljessé leszünk az Isten szeretetében. És ez tényleg nagyon fontos ez, mert azt mondja, hogy aki fél, azért fél, mert nem lett teljessé a szeretetben. Most itt nyilván nem olyan félelemről beszél János, ami mondjuk olyan félelem, hogy hogy is mondjam, hogy mondjak egy egyszerűt, hogy egy forró főzőlaphoz nem nyúlok hozzá, mert hogy nem akarom leégetni a bőrt a kezemről. Tehát most nem ilyen félelmekről beszél az János apostol, hanem olyan félelmekről, ami gyakran rossz irányba viszik a döntéseinket, egyszerűen azért, mert félünk, és a félelmen ugye meg fog tudni minket fogni a gonosz. Na most ez az egyik dolog, tehát azokban a jó áldásokban gyönyörködjek, amit az Istentől kaptam. Ugye a világ is, egyébként világi gondolkodásban is benne van valamelyest ez, hogy a jóra helyezzem a fókuszt, és ne a rosszra. Ugye ismeritek, ilyen általában nyelvleckék is szoktak lenni ebből, hogy félig üres, meg félig tele pohár. Ugye ismerősek ezek a gondolatok, hogy amikor az emberben gyökeret vert a hála, akkor ő hogy gondolkozik, amikor az ő életét nézi, és azt látja, hogy félig tele, vagy félig üres a pohára. Én hálás szívem van, akkor mit látok azon a poháron? Hogy félig tele van. Ugye, és nem azt fogom észrevenni, hogy félig üres. Ez egy jó elgondolás, hogy egy helyzetben, amikor vagyok egy helyzetben, és ugye akkor én vajon csak annak a helyzetnek az árnyoldait látom, vagy látom azt is, hogy esetleg mit akar az Isten abból kihozni. Tehát látom azt is esetleg, hogy valamennyire tele van az a pohár, és arra koncentrálok. Tehát ugye ez is, ugye sokszor a világi dolgokból is vehetők jó gondolatok, csak a világ nem tudja azt megmondani nekem, hogy hogyan érhetem el azt, hogy én a félig tele poharat félig telének lássam, és ne félig üresnek. Mert amiket mond erre a világ, azok nem működnek. Elég nehéz helyzetek előállnak, azt látjuk, hogy nem működnek. Mi lehet egy másik alappillér a gondolkodásunkban, és még az első pillérhez még hozzátenném Krisztus középpontú gondolkodáshoz, hogy valójában ugye úgy gondolkodni, ahogy Krisztus is gondolkodott, és ahogy Krisztus is élt, úgy élni, ez csak hitáltal lehetséges. Nem véletlenül mondja az írás azt, hogy az igaz ember hitből él, és ugye azokban pedig nem tud gyönyörködni az Isten, akinek nincs bizalma az Istenben, tehát ugye hit nélkül, mondja az írás, nem messze ettől az igehelytől, lehetetlen Istennek tetszeni. Tehát mindez ugye csak egy Isten iránti bizalom mentén működik, hiszen amiről én szeretek gondolkozni, az, amiben meg is bízok, hiszen olyan dolgokra azért nem nagyon gondolkodik az ember örömmel, csak legfeljebb kényszerhatás alatt, amiben nincsen bizodalma, amit ő nem szeret. És ezért fontos dolog az, hogy a kereszt lábánál ott legyünk, mert ott a szeretetét tapasztaljuk meg az Istennek, és akkor valóban bennünk is ébred, illetve fennmarad a viszont szeretet, és ez az, ami távol tudja űzni a félelmeinket, aggodalmainkat. A másik ilyen alappillér az lenne, sokat lehetne összeszedni, hogy az istenfélő gondolkodásmódban mindig alapdolog a bűngyűrölet. Tehát nézzétek meg, hogy Jóbról is mit mondott az Isten. Istenfélő is, meg bűngyűlölő is. Ugye fedhetetlen, igaz, istenfélő, bűngyűlölő. Láttad-e az én szolgámat, Jóbot? Mondta ugye Isten sátánnak. Ugye fedhetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Ugye az Isten félelemben, tudnélek, ott van az a pozitív oldal, hogy az Isten csodálatos dolgait minden további nélkül tiszteletben tartom, és igaznak tartom, és ahhoz igyekszem igazítani a gyakorlati életemet is. De ott kell, hogy legyen az érme másik oldala is, hogy a bűnt, ami viszont ellentétes az Isten jellemével, az Isten életrendjével, azt viszont kizárom, azt viszont gyűlölöm. Eljutok odáig, hogy meggyűlöljek mindent, ami az Isten életrendjével, ami az isteni törvénnyel ellentétes. És egyébként ezt a példabeszédek könyve ugyancsak megfogalmazza a 8. fejezet 13. versében, hogy az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése. Ugye nemrég találkoztunk ezzel a szombatiskolában is. Egy mondatot engedjetek meg a Jézus életéből, ugyanis mi az, amit mond? Ugye ez alapján már világosak azok a dolgok, hogy az Isten azt mondja a tanítványainak, hogy miről fogja megismerni a világ, hogy az én tanítványaim vagytok. Ha egymást szeretni fogjátok. Ugye, és ezzel kapcsolatban a Jézus élete 353. oldalán, a szokásos leggyakrabban lévő könyvben, most az angol oldalszámot nem írtam föl, egy mondaton úgy elgondolkodtam, hogy mit jelent az, hogy szeretni a lelkeket, szeretni az embereket. Szeretni az embereket, akiket Krisztus meghalt, ez az én keresztre feszítését jelenti. Tehát ez tulajdonképpen ez a mondat azt is jelenti, hogy anélkül, hogy én keresztre feszíteném az állandóan uralomra tőlő megromlott természetemet, az énemet, anélkül én nem tudom szeretni azokat az embereket, akiket Krisztus meghalt. Miért? Milyenek vagyunk mi természetszerűleg? Ha meglátunk egy embert, és életünkben nem először láttuk már, hanem ismerjük valamennyire, mondjuk együtt dolgozunk vele már évek óta, teszem azt, ez elég gyakori szituáció, és akkor éppen meglátjuk egy adott helyzetben, akkor legtöbbször mi jut eszünkbe róla, hogyha éppen nem vagyunk a Szent Lélek befolyása alatt, a jó vagy a rossz tulajdonságai? A rossz. Ugye? Tehát ha már a Szent Lélek befolyása alatt vagyok, akkor arra az a jellemző, hogy meglátom azt az embert, és lehet, hogy mondjuk az illető, ahogy szoktuk mondani, egy nehéz természetű ember, de mégis az jut róla eszembe, hogy milyen segítőkész. Hogy amikor senki nem jelentkezik egy megoldandó problémáról, ő ugrik. És nem az fog róla eszembe jutni, hogy hát igen, azért amikor beszélgetek vele, akkor mindig olyan nehéz, mert mindig a dolgoknak az árnyékos oldalát látja. És tudjátok, olyan emberrel nehéz beszélgetni, aki egy dolognak, aminek van jó meg rossz oldal, és mindig az árnyékos oldalát látja meg csak, és mindig azt mondja. De ha egy ilyen emberrel találkozok, és az jut eszembe róla, hogy de igen, de ő milyen segítőkész, és ez jut eszembe róla először, akkor bizony ez azt jelenti, hogy az énem most éppen nincsen a trónon, hanem valóban a Szentlélek tud vezetni engem. Tehát nagyon érdekes az a mondat, hogy szeretni az embereket, a lelkeket, akiket Krisztus meghalt, az én keresztre feszítését jelenti. Mert tudnék, az Isten mit mond egyébként, hogy mi lenne a szeretetnek az a mércéje, ami az isteni mérce? Hogy szeressétek barátaitokat? Szeressétek ellenségeiteket. Ugye, mert hát olyan embert, akitől legtöbbször csak jót kapok, nem olyan nehéz szeretni. Hogy mennyire el van romolva az ember, az azt mutatja többek között, hogy sokszor az olyan embereket se tudjuk szeretni, akiktől általában jót kapok. Ez tényleg mutatja a romlásnak a mélységeit. De az isteni mérce nem ez, hanem az isteni mérce az, hogy szeressétek ellenségeiteket, és nem azokat, akiket te ellenségnek gondolsz, hanem azokat, akik valóban ellenségesen is viszonyulnak hozzád. Tehát akik valóban ellenségeid, azokat is szeressed. Azokkal is tégy jót. Nyilván vannak olyan jó dolgok, amiket ő a te kezedből nem fogadna el, de tedd vele azt a jót, amit el tud fogadni. Tehát ugye a bűngyűlölet, ugye a bűnnek a kizárása. Az is bűn, hogyha én csak a barátaimat szeretem. Mert akkor még nem jutottam teljességre abba, hogy kiket is kell nekem szeretni. Hát az Isten így viszonyult volna az emberhez, hogy akkor szerető, hogyha az ember helyes úton jár, akkor mi történt volna? Hát érdemes ezen elgondolkozni. Megtörténik a bűneset, és az Isten kitörli ezt a szennyfoltot az ő teremtéséről. De az Isten nem így gondolkodik, az Istennek nem ilyen a jelleme, hanem az Isten menteni akarja azokat, akik ellene lázadnak. Ezért mondja nekünk is példának, hogy szeresd az ellenségeidet is. Ő érte is tegyél meg mindent, amit ő el tud fogadni a te kezedből. A harmadik dolog, amire felhívnám a figyelmet, a gondolkodás mondnak egy nagyon fontos alappillére, tehát ugye egyik pillér, hogy a jót engedjük be a gondolatainkba, ugye ezért leginkább az Isten legyen a mi gondolkodásunk középpontjában, és a másik pillér, hogy a gonoszt viszont zárjuk ki a gondolatainkból. A harmadik ilyen alappillére a gondolkodásmódunknak a béreabeli gondolkodás. Mit mondott az apostol a béreabeliekről? Lapozzuk fel apostolok cselekedete 17. fejezetének a 11. versét, hogy ugye Tesszalonikától nincs olyan messze Bérea. Voltam egyszer Görögország, többször is voltam Görögországban a húgomnál, de ugye egyszer elmentünk Béreába, de csak otthon tudtam meg, hogy ott voltunk, mert a húgom ugye azt magyar nevén mondta a települést, hogy Veria. Hát mondom, jó. Ugye egy ilyen 40-50 ezres kisváros, gyönyörű hegyekkel körülvéve, azon kevés görög kisvárosnak az egyike, amelyiknek nincs tengerparti része, tehát ilyen bent Görögországnak viszonylag a belsejében, és gyönyörű magas hegyekkel körülvéve, akkor már ugye nem, hát nyár volt, nem síszezon volt, de hát ott azok mind ilyen havas hegyek egyébként síszezonban, és akkor hazamegyek, és kikeresem ott a mindentudó Google-ből, hogy mi az a Veria is. Nekem mindig feldobja azt, hogy Béra. Hát mondom, mi történt ezzel a számítógéppel? Ezzel valami baj van, mert én nem ezt keresem. És aztán kiderült, amikor a találatokba utána olvastam, hogy igen, a magyarok ezt máshogy szokták nevezni. Tehát nem is tudtam azt, hogy voltam ezen a helyen. És hát igazából mondom, csak otthon tudtam meg. De Pál apostol azt mondta a Bérea beliekről, hogy ők nemesebb, 17. fejezet 11. vers, hogy nemesebb lelkűek voltak a Tesszalonika beliéknél, úgy, mint akik bevették az igét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, hogy úgy vannak-e ezek. Na most ezzel két dologra hívnám fel a Béreabeli gondolkodásból a figyelmet. Nem voltak előítéletesek. Tehát meghallgatták Pál apostolt, hogy mit mond. Lehettek volna előítéletesek? Általában Pál hova ment egy városban először? A zsidók zsinagógáiba. Lehettek volna előítéletesek, mert mondhatták volna azt, hogy hát most ez az ember szól hozzánk, aki egy ideig úgymond velünk volt, és utána pedig átállt a másik oldalra. Vagy aki, ha mondjuk egy megtért zsidó gondolkodásában, akkor egy ideig minket üldözött, és most átállt hozzánk, ezt az embert hallgassuk meg. Nem volt bennük ilyen előítélet. Előítélet nélkül meghallgatták az apostolt. Viszont nem tettek meg egy másik fontos dolgot, hogy nem fogadták el utána járás nélkül, amit mondott. Hanem ők utána jártak, naponként tudakozták az írásokat, hogy úgy vannak-e azok, hogy Pál apostol mondta. Azt hiszem, nem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy az emberi történelem hátralévő részére is igaz lesz ez, hogy Pál apostol minden idők legnagyobb keresztény ige hirdetője volt. Mégsem fogadták el a Béreabeliek személyes utánajárás nélkül, amit mondott. De nem is utasították vissza. Tehát itt kell megtalálni az egyensúlyt, hogy hallgassuk meg, amit hirdetnek nekünk, de győződjünk meg arról, hogy ez igaz-e. És akkor kövessük. Egyébként meg ne kövessük. Ugyanis a Béreabeli gondolkodásnak egy nagyon fontos jellemzője az, ugye itt volt szó a szombatiskolában miről? Emberdicsőítésről, igaz? Ez a mai világ ilyen, hogy dicsőíti az embereket? Hát azt hiszem, tele vagyunk emberdicsőítéssel. Tehát a sportversenyektől kezdve, különféle sztárokon át, egy ideig sztár, aztán nem sztár, akkor utána elfelejtik, de teli van emberdicsőítéssel ez a világ. És ezzel szemben az ige viszont mit mond nekünk? Hogy mire érdemes figyelni, amikor nagyon emberbe akarnánk vetni a bizodalmunkat. Emlékeztek arra, nagyon sokszor szoktuk mondani, hogy az ember a bűneset után élőlényből milyen lényé lett. Már jól hangzik ez a mondás, de sajnos igaz, hogy egy félő lényé lett. De azt is lehet mondani, hogy sajnos tévedő lényé is lettünk, tehát olyan lényé, aki nagyon könnyen tud tévedni. Ugye azt mondja itt Jeremiás könyvének a 17. fejezetének az 5. verse, hogy azt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testbe helyezi erejét az Úrtól, pedig eltávozott az ő szíve. Tehát ez nem mond ellent annak, amit a Biblia mond, hogy sok tanácsos által van a bölcs tanács, hanem éppen, hogy ez megerősíti azt, tudnélek, miért nem lehet emberben bízni? Olyan értelemben, hogy én utánajárás nélkül ráhagyatkozok arra, amit ő mond, elfogadom azt, hogy az úgy van, és úgy igaz, és úgy helyes. Hát azért, mert az ember ugye tévedhet. És itt most nem a hamis tanítókról beszélek, hanem legjobb szándéka is lehet tévedni. Tehát legjobb szándéka is tévedhetünk, ezért mondja azt, hogy a sok tanácsos által van a bölcs tanács, mert ha sok ember tanácskozik, akkor a tévedés esélye nem lesz nullává, úgy is lehet tévedni, de kisebb lesz. Miért? Mert a különböző embereknek másutt vannak az erős meg a gyenge pontjaik, akár a gondolkodásukban, akár a jellemükben. Ezért, ha egy ember hallgat úgymond a saját véleményére, akkor jobban tévedésbe tud esni, mintha 5-6-10 ember összedugja a fejét, és nem ugyanazok a gyenge pontjaik vannak, ezért valószínűleg helyre tudják igazítani egymást, hogy te nem biztos, hogy jól látod, érdemes azt átgondolnod. De ami viszont biztos, amire itt felhívja Jeremiás is a figyelmet, hogy az emberbe helyezi az ő erejét, az emberbe bízik, és az Úrtól, az Istentől eltávozott az ő szíve. Tehát tudnék, az ember az nagyon hajlamos arra, hogy ugye valakit kövessen. Na most az egyedül biztos, akit követhetek, aki nem téved soha, az az élő Isten. És ezért veszélyes egyébként, ha embereket követünk, mert hajlamosak vagyunk arra, egyrészt, hogy tévedő ember értékítéletében bízzunk, másrészt pedig hajlamosak vagyunk arra, hogy akkor az Urat adott esetben már nem szükséges megkérdeznünk, hiszen van már nekünk egy biztos útmutatásunk. De a Biblia szól erről, hogy erre vigyázzunk. Tehát a gondolkodásmódunk is olyan legyen, mint a Béra a belieké. Hiszen Pál is mit mondott egyébként? Hogyha mi, vagy mennyből jött angyal, hirdetne néktek mást, mint amit először hirdettünk, az legyen átok. Tehát még a Pál még magát se vonta ki ebből. De ugye másutt is olvassuk az írásokban, hogy majd közöttetek is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat hirdetnek. Tehát erre fel kell készülni, mert az idők végén mi a legveszélyesebb? Az, hogy rengeteg háború lesz, lesznek járványok, lesznek éhínségek, mire hívta fel Jézus először a figyelmet Máté 24-be? Vigyázzatok, hogy valaki el ne hitessen titeket. És a hitetésnek az a legjobb ellenszere, amit Pál mondott a Béria a beliekről. Hogy igen, meghallgatjuk, hogy mit mondanak, mert hát ha bölcsességet mond, de utána járok személyesen. És ez nagyon fontos dolog. Ezzel kapcsolatban két idézettel zárnám a mai alkalmat. Valószínűleg mind a kettő benne van a sárga könyvben, de őszintén szólva én az egyiket akármeddig lapoztam, lehet, hogy éppen nem láttam meg, de nem sikerült megtalálnom. Ugye az első idézet 1904-ből való, ezt így aztán az egyik szombatiskolai tanulmányunkban találtam meg a 2016-os harmadik tanulmányban, és a 33. oldalon, 1904-es Ellen White idézet, ez a Review and Herald 1904. február 18-i számából. Ugye figyeltetek a dátumra, és akkor itt úgy kezdődik, hogy az utóbbi 20 év folyamán egy alig érzékelhető, ravasz, szentségtelen befolyás arra késztetett embereket, hogy emberekre tekintsenek, emberekhez ragaszkodjanak, és elhanyagolják mennyei társukat. Sokan elfordultak Krisztustól. Nem értékelték kellőképpen azt az egyetlent, aki kijelentette, íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Nézzetek meg, hogy ebbe az idézetben is ugyanaz a két pont van, mint Jeremiás 17:5-ben. Hogy azt mondja, hogy egy ravasz szentségtelen befolyás jött be az utóbbi 20 évben, akkor mikor érzékelte ezt Ellen White, a 1904-es a idézet? A 1880-as évek közepétől. Érzékelte ezt. Hát nem véletlen, hogy 1881-ben a két fiatal prédikátort elküldte Isten, hogy megpróbálja helyreállítani többek között ezeket a feldességeket is. Tehát azt mondja Ellen White, hogy ez egy szentségtelen befolyás, ami arra késztet embereket, hogy emberekre tekintsenek, emberekhez ragaszkodjanak, és másik pont, elhanyagolják mennyei társukat. Ez az egyik idézet, amit így figyelmeztetésképpen mondanék ehhez a témához. Ezt tudom, nem egy könnyű téma, meg nem is egy hálás téma, de ezt el kell sajátítanunk, ugyanúgy, mint a küzdőimádságot és életgyakorlatunká kell tennünk, mert különben ugye nagy veszélynek vagyunk kitéve. És egyébként sajnos tudjuk, hogy nem hallgatták meg alapvetően se a vezetőség, se a tagok jó része a két fiatal, hát 40-es éveibe járó prédikátort, akit az Isten küldött, és a legvégső következményekre, hogy visszautasították ezt az üzenetet, így mutat rá Ellen White: ha Sátán hatalma magába az Isten templomába is be tud lépni. Tudnék, ez Sátánnak a cselvetése, hogy emberekre tekintsek, és ne az Isten igéjére. Be tud lépni, ha még ott is úgy tudja rendezni a dolgokat, ahogy neki a legjobban tetszik, akkor az előkészület ideje hosszabbra fog nyúlni. Hát ennek vagyunk mi a tanúi, hogy sajnos úgy tudta rendezni az ördög a dolgokat hitbeli elődeink életében, de még valószínűleg most is, hogy az előkészület ideje hosszabbra tud nyúlni. A végén már csak emlékezetből egy másik bizonyságtétel ezzel kapcsolatban, hogy mennyire fontos a bérreabeli gondolkodás, aminél Ellen White azt mondja, hogy egész gyülekezetek fognak prédikátorostól elesni. Ez lehetséges bérreabeli gondolkodás esetén? Nem. Tehát mondjuk ide állok, és elnézést, de mondom a balgasságokat. De ha itt bérreabeli hallgatóság ül, akkor utána járnak. Nem jó, nem jó, nem jó, nem jó, és akkor hát ugye a balgasság kifejtett valami hatást ideig, óráig, de utána jártak, hogy valami nem jó, akkor azt nem fogadták el. Ami jó, azt elfogadták. Na most, amikor Ellen White minket ettől óv, hogy ezt látja, hogy egész gyülekezetek fognak prédikátorostól elesni, az pontosan amiatt van többek között, másokkal is lehet nyilván, de a többek között amiatt van, ebbe a szöveg összefüggésbe egyértelmű, mert nem sajátították el a bérelbeli gondolkodást. És egyébként ez csak ránk nézve veszélyes? Vagy netán Jézus a saját tanítványainak is szólt, hogy restek voltak meggondolni bizonyos dolgokat. Emlékszünk erre? Hát bizony. Tehát ugye a saját tanítványainak is elmondta ezt, ugye az Emmauszi úton is, hogy miért szomorkodtak ők? Hát ahelyett, hogy örültek volna, hogy megtörtént az az áldozat, aminek révén ugye örök élete lehet annak, aki az Istenhez megy, és ragaszkodik az Istenhez, és mindvégig állhatatos marad, és nem önmagában bízik. Ahelyett, hogy örültek volna, de hát ugye az ő értelmüket is sok minden behomályosította, és ugyanakkor restek voltak sok mindent meggondolni. Hát tényleg én szívből imádkozok azért magamért is, és mindenkiért is, hogy ne legyünk restek meggondolni a dolgokat. Mi magunk személyesen járjunk utána minden dolognak, nem nyerünk vele semmit, ha időt spórolunk. Ebben csak veszíteni lehet, mert a legjobb jó indulattal is az ember tud tévedni, és akkor még nem beszéltem arról, azokról, akik szándékosan szólnak tévedéseket, mert ilyenről is lehet hallani azért. Hála az Istennek, még nem a mi gyülekezeteinkben, de azért én is az országot járva látok olyan testvéreket, akik elmentek olyan irányba, ami nem helyes, és hát őértük is imádkozni kell nyilván, hogy ez az irány, ez forduljon meg, de valóságban ugye ezeket a hitetéseket egy módon lehet kivédeni bérreabeli gondolkodással, és tényleg imádkozzunk azért, hogy rajtunk ez ne teljesüljön be, hogy egész gyülekezetek fognak prédikátorostól esni, és az se teljesüljön be, hogy nekünk is azt kelljen mondani a Krisztusnak, hogy hát rest voltál utána járni a dolgoknak. Ámen. Drága Teremtő Istenünk, mennyei Atyánk, hálásan köszönjük néked, hogy te meghoztad értünk is, személy szerint értünk is azt a kimondhatatlan áldozatot, ami révén megbocsájthatod a mi megvallott, elrendezett bűneinket, és megtisztíthatsz minket minden hamisságtól. Hálásan köszönjük néked, hogy te már akkor szeretettel gondoltál ránk, amikor mi még nem is léteztünk, és már akkor az életedet adtad értünk, amikor tudtad, hogy mi lázadni fogunk ellened. De te arra tekintettél, hogy mivé formálhatsz minket, ha elfogadjuk a te kegyelmedet. Add meg nekünk azt a kegyelmet, Urunk Istenünk, hogy mi is így tekintsünk embertársainkra, és tudjuk szeretni azokat az embertársainkat is, akiket természetünk szerint inkább kerülnénk. Add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy ilyen értelemben se legyünk személyválogatók. Légy velünk azért is, Urunk Istenünk, hogy minden napon elidőzzünk a kereszt lábánál, ahol ez a csodálatos szeretet személy szerint irányunkban is megnyilvánul. És hogy ez a szeretet, ennek a melegsége, fénye, jósága és igazsága fosztassa szerte kételjeinket. Erősítsd meg a mi hitünket, ha kell, engedj bele olyan helyzetekbe minket, ahol megerősödhet a bizodalmunk te benned. És add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy mi magunk is, mint a bérőabéliek, naponként tudakozzuk az írásokat, hogy úgy vannak azok. Egyrészt azért, hogy értelemben ne maradjunk gyermekek, akiket ides tovahányhat a tanítás akármiféle szele. Másrészt azért is, hogyha megszilárdultunk az igazságban, akkor teljes szívből kövessük azt az igazságot, és valóban érett férfiúságra jussunk, érett keresztények legyünk, akikről nem mondhatja el a világ azt, hogy mást csinál, mint amit beszél. Add meg nekünk ezt a kegyelmet, hogy akármennyi elfoglaltságunk is van, találjuk meg a napnak azokat az óráit, naponta legalább egy másfél órát, amikor veled tölthetjük az időt, és mindenféle zavaró körülményt lehetőleg kizárhatunk. Kiki maga tudja, hogy mikor lehetséges ez az ő életében. Kérünk téged arra, hogy erősíts meg minden testvért, hogy akarja ezt, rendszeressé tegye ezt, és szánjon minden helyzetben gondolkodásra időt, hogy ne legyünk olyanok, akiket meg lehet téveszteni. De mindazonáltal tudjuk, hogy te vagy a záloga annak, a te bennünk lakozásod, hogy mi Szentlélek által vezetettek legyünk, és a tévedések hálójából te tudsz minket kimenteni. De azt is tudjuk, hogy helyettünk nem tanulmányozhatod az írásokat, és helyettünk nem vedhetsz össze igét igével. Ezért kérünk arra téged, hogy ne pusztán abba bízzunk, amit mi megtehetünk, de azt tegyük meg, hanem bízzunk abban, aki megígérte, hogy megvilágít nekünk minden igazságot, hogy elvezérel minden igazságra, és hogy velünk lesz a világ végezetéig. Ámen. Amen.